csarnokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét és működését, mondta az államtitkár hangsúlyozva, kiemelt vallás turisztikai cél, hogy egyre többen induljanak el a magyar zarándokutakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. A magyar EU elnökség végén újabb erőfeszítéseket tettünk a béke érdekében, írta az ex-közösségi portálon a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, karácsonyi tűzszünetet és jelentős fogolycserét javasoltunk ma. Sajnálatos, hogy Zelenszky ukrán elnök egyértelműen elutasította és kizárta ezt. Mi megtettük, amit tudtunk, írta. Ezt megelőzően Volodymyr Zelenszky nehezményezte, hogy a magyar kormányfő telefonon felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt. Zelenszky több közösségi oldalon azt írta, teljesen világos, hogy a valódi béke és a garantált biztonság eléréséhez amerikai elszentség, európai egység és minden partner elkötelezettsége szükséges az ENSZ alapokmányának, céljainak és elveinek betartása mellett. Átadták a közmédia a legrangosabb szakmai díjait. A közszolgálatáért végzett tevékenység és a példaértékű szakmai munka elismeréseként 10 kategóriában adták át a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT által alapított szakmai díjakat tegnap este Budapesten. K.L. Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, filmrendező, a Művészetek Palotája vezérigazgatója az ünnepségre küldött videóüzenetében úgy fogalmazott, a díjátadón a bennünket körülvevő kortárs magyar kultúra kiemelkedő alakjait ünnepeljük, akik értékteremtő tevékenységükkel gazdagítják mindennapjainkat. Akik nem csak szakmai kiválóságukkal, hanem emberségükkel és hivatás iránti szenvedélyükkel is kiemelkednek. A Karinti gyűrűt Balázs Péter, Kossuth és Jászai Maridia színész, a Szolnoki Szigligeti Színház volt igazgatója kapta. Végül az időjárásról, ma már többfelé szakadozottabb lesz a felhőzet, és több helyen süthet ki a nap hosszabb, rövidebb időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél, délután 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák azt maguk körül. Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László képmeditációja.
A pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák maguk körül. A Szent Atya a szerdai általános audiencián lezárta 17 részes katekézis sorozatát, amelyet a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott. Utolsó elmélkedésében a reményről szólt, mely a legszebb ajándék, amit az Egyház adhat az emberiségnek, különösen a nehéz pillanatokban. A legfőbb evangelizálási eszközünk a szeretet, és ez mindenki előtt nyitva áll. A lélek és a jegyes. A Szentlélek vezeti Isten népét a találkozásra Jézussal, a mi reménységünkkel. Ez a cím a Biblia egyik utolsó szakaszára utal, a Jelenések könyvéből, mely így szól. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj!
Lo spirito e la sposa dicono vieni.
Kinek szól ez a hívás? A feltámadt Krisztusnak. Az első keresztények arámi nyelven így fohászkodtak, Maranata, vagyis jöjj el, Uram! A korábbi időkben ennek a fohásznak ma úgy mondanánk eszkatológikus háttere volt. Az Úr dicsőséges visszatérésének égő várakozása volt ugyanis. Ez a kiáltás és várakozás soha nem hunyt ki az egyházban. Ma is a Szent Misében rögtön az átváltoztatás után Krisztus halálát és feltámadását hirdetjük, amíg el nem jön. Az egyház várja az Úr eljövetelét.
La Chiesa è in attesa della venuta del Signore.
De nem csak Krisztus végső eljövetelét várjuk, hanem az ő folyamatos eljövetelét is az egyház jelenlegi és zarándokoló helyzetében. Erre az eljövetelre gondol elsősorban az egyház, amikor a Szentlélekkel áthatva azt kiáltja Jézusnak, jöjj el! Egy jelentőségteljes változás, jobban mondva fejlődés jött létre a jöjj, jöjj el, Uram kiáltás kapcsán. Nem csak Krisztushoz szokás így fordulni, hanem magához a Szentlélekhez is. Aki kiált, most az lesz, akihez kiáltunk. Jöjj! Ezzel a fohásszal kezdődik szinte minden himnusz és imádság az egyházban, amelyet a Szentlélekhez intézünk. Jöjj, Teremtő Lélek, Veni Kreator, és jöjj, Szentlélek, Veni Sancte Spiritus, mondjuk pünköstkor, de így van sok más imában is. A pápa kiemelte, helyes, hogy így van, mert a feltámadás után a Szentlélek lett Krisztus valódi alteregója. Ő az, aki jelenvalóvá és működővé teszi Krisztust az egyházban. Ő adja hírül az eljövendő dolgokat, ő ébreszt bennünk vágyat és várakozást irántuk. Ezért elválaszthatatlan egymástól Krisztus és a lélek, az üdvösség szempontjából is.
Ecco perché Cristo e lo Spirito sono inseparabili, anche nell'economia della salvezza.
A Szentlélek mindig a keresztény remény forrása. Szent Pál hagyta ránk ezeket az értékes szavakat. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ha az egyház egy hajó, akkor a Szentlélek a vitorla, mely hajtja és előre viszi a történelem tengerén, ma épp úgy, mint a múltban. A remény nem üres szó vagy puszta vágy a részünkről, hogy a dolgok a lehető legjobban menjenek. A keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy remél. Neki sugároznia, elhintenie kell maga körül a reményt. Ez a legszebb ajándék, amit az egyház adhat az egész emberiségnek, főleg olyan pillanatokban, amikor úgy tűnik, hogy mindenütt bevonják a vitorlákat. Péter apostol így buzdította az első keresztényeket. Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Majd hozzátette, de ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek. Mindezt azért, mert nem annyira az érveink ereje fogja meggyőzni az embereket, mint a szeretet, melyet bele tudunk tenni. Ez az evangelizálás első és leghatékonyabb formája, mely mindenki előtt nyitva áll. Kedves testvérek, a lélek segítsen minket mindig, hogy bővelkedjünk a reményben a Szentlélek erejével, fohászkodott végül a Szentlélekről szóló katekézis sorozatának utolsó elmélkedésében a pápa.
Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László képmeditációja. Nagy és pozitív visszhangot váltott ki a világ közvéleményében Ferenc pápa múlt vasárnapi váratlan látogatása Marc Chagall világhírű képe előtt, hazatérőben a spanyol téren a szeplőtelen fogantatán szobra előtt mondott imája után. Korábban már többször is nyilatkozott róla, hogy mennyire megérinti e fájdalmas kép békés üzenete. A fehér feszület festmény megértéséhez nagy segítség a festő származásának és az alkotása okának az ismerete. Marc Chagall eredeti nevén Moïse Zakharovics Chagallov, másként Moïse Stegall, későbbi francia átiratában Chagall, az orosz birodalom területén fekvő Vityebskben, a mai Fejl-Oroszország területén született 1887-ben zsidó származású, 9 gyermekes orosz nagycsaládban. A 66 ezer lakosú Vityebsk lakosainak fele a jiddis nyelvet beszélő zsidó közösség, amelynek lelkiségét a jámbor és mélyen vallásos haszidizmus hatotta át. A nyitott szellemű Vityebsk városában együtt éltek orosz ortodox keresztények és hívő zsidók. Ebben a színes és fogékony világban nő fel Chagall, számára tehát a megélt élet szintjén eleve adottság a békés együttlét, noha a politika világában mindig, évszázadok óta, számolnia kellett a zsidókat diszkrimináló rendeletekkel. 19 éves korában kezdi elmélyíteni eleve adott festői képességeit, először helyben, aztán Szentpétervárott, Moszkvában, Párizsban és Berlinben. Megismeri a francia impressionizmusból kilépő avantgárd irányzatokat, de mély gyökereinek és kivételes képességeinek köszönhetően hamar rátalál saját stílusára, arra tipikussá Chagallira, amelynek a legfontosabb eleme és egyúttal értelmezési háttere valójában saját gyerekkora, benne a közössége zsidó hitével és annak gazdag folklóriával. Chagall Jákob típusú álmodó lélek, sejti, hogy a tényszerű, sokszor mesés valóság mögött egy másik világ rejlik, pontosabban kettő világ is, az egyik durva és brutális erőszak, de a másik még ennél is erősebb, noha szelíd világ, ami Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyák Istenbe kapaszkodásából fakad. Ám ennek a meglátásához szállni, röpülni kell, mint az angyalok. Ehhez a világ házait a feje tetejére kell állítani, hiszen ebben a világban a hegedűs a háztetőn játszik, a nászpár a levegőben táncol. Mélységes humanizmus, mondja róla a kritika, és teszem hozzá, mélységes hit. Enélkül Chagall nem is tudta volna túlélni a 20. század bolsevik és náci borzalmait, ahogy mondják róla, az európai modernizmus első generációjának utolsó túlélője volt ő. Valóban, hiszen 1987-ben, majd 98 éves korában hal meg a levenduladombos szelíd provenci Saint-Paul-de-Vence-ban, ahol sírjára az odazarándoklók egy-egy kavicsot helyeznek el. Az 1917-es bolsevik forradalmat követő oroszországi nehéz időkben, amikor éppen Moszkva közelében dolgozik, 1923-ban Párizsba távozik, és ott a modern művészetek hazájában éri a döbbenetes hír a kristály éjszakáról. 1938. november 9-én éjszaka az egész birodalmi Németországra kiterjedő pogromot indítottak a nácik a zsidók ellen. Mintegy 500 zsinagógát felgyújtottak, 7500 zsidó üzletet feltörtek és kifosztottak, a kirakat üvegek szerte hulló kristály darabjai adták később a szörnyű éjszaka nevét. Sok ezer zsidót elhurcoltak otthonaikból, közülük több százat meglincseltek. Chagall francia földön veszi a hírt. Nem sok ideje marad, ezért gyorsan fel és visszaszáll gyermekkori Vityebskijébe, és a konkrét helyi valóságtól elszakítva immár égen földön egyetemesen festi meg a borzalmat. Csak csodán és mélységesen tisztelni tudom a mestert, ahogy hangot adott a visszafojtott néma sikolyának, amely mégis verőtrázóan végig zúdult egész Európán. Exaltatio passionis, mondom deágul, a szenvedés felmagasztalása ez a kép, amely nem annyira a barbárság drámájára, a gonoszok gonoszságára figyel, hanem arra a féltő szeretetre, amely kovász Ábrahám gyermekei között. Tudja, hogy az orosz ikonok Máriája, köztük a vladimíri istenanya is énekli. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Ezen utódok egyike az a názáreti Jézus, akiről ő maga vallja. Soha nem értették meg, ki is ez a Jézus valójában. Ő az egyik legszeretetteljesebb rabbink, aki mindig segített a rászorulókon és az üldözötteken. De aztán túl sok uralkodó jelvényt aggattak rá. Szigorú prédikátornak tartották. Számomra ő minden idők zsidó emberének ős típus vértanúja. Megfesti a zsidó nép szenvedés története közepére a vértanú zsidó rabbit, a názáreti Jézust, akiben minden zsidó szenved, és aki minden zsidó szenvedését átéli. Formailag a képe olyan, mint egy középkori keresztény krucifixió, Krisztus megfeszítése jelenet. Talán a sirató Mária anya és a szeretett tanítvány hiányzik, de őket a pogrom sújtotta Németország zsidók Vitebsk formájú kálváriája helyettesíti. A képre tekintve az első benyomást a fehér szín kelti, mert fehér a táj, fehér a messiás keresztje, és széles fehér fénysugár zúvog alá fentről. Nem véletlen nevezték a képet fehér keresztefeszítésnek, fehér feszületnek. Mit akar mondani ez a fehérség, a legnagyobb sötét dráma közepete? Én csak közelítem a választ a magam véleményével. Először is ez a gyermekkori hófötte Vitebsk, amely messze északon fekszik, telente sima hótakaróival. Aztán ez a fehérség az ortodox orosz ikonok alapozó lefkasz rétege, amely a görög leukosz fehér szóból ered. A lefkasz az ikontábla végső alapozását adó fehér réteg, amit festés előtt lecsiszolnak, majd arra festenek. Gyönyörű, meleg, csontfehér szín. Ez a fehérség alulról is belülről tűnik fel, és mintegy áttűnik a valóságon. Egyedül Isten a jó, mondja a gazdag ifjúnak az a názáreti zsidó rabbi, és a teremtés pogromáztatta szövetén áttűnik az a jóság, amit a kreátor meglátott benne és rajta, így szólván, és látá Isten, hogy jó. Sagá számára Jézus noha nem a megígért messiás, de a legszeretettebb rabbi, aki minden szenvedő zsidó ember ős típusa. Nevét nem csak megjelöli a szokásos Inri latin rövidítéssel, hanem héberül is felírja a názáreti Jézus, a zsidó királya. Szent fény, glória fonja körbe a fejét, amely a halálba szendörő Krisztusnak az ikonográfiából jól ismert vonásait hordozza. Nagypinteki a jelenet, csak itt éppen a sötétség órája világosra változik, mint a valamiképp a húsvét hajnali fénye csillanna meg rajta. Chagall nem koronázza tövis koszorulva Jézust, amely még nagyobb drámai erővel ruházná fel a szenvedését, hanem fejére a tallitot helyezi, a zsidó férfiak imakendőjét, amelyet imádság során húznak a fejükre és a vállukra. Ennek is mély áthallása van. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint zsoltárt imádkozva halt meg. Bizonyára, Koránnak szokását követve ő is használta a talit imakendőt, ami önmagában is már egy utalás. Utalás az Isten jelenlétére, amely egészen különleges módon nyilvánult meg népének pusztai vándorlása során. Isten felhő formájában ereszkedett le a találkozás sátrára, és befötte azt, jelezvén, itt vagyok, veletek vagyunk. Nekünk most advent időszakában nagyon is sokat mondó mindez, mert idézi a Miriam Máriához küldött Gábriel angyal szavát. A Szentlélek szállt tereád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. A megváltás egészen nem, de maga egy ilyen beborítás, kezdve Ábel kiontott vérétől egészen a kristály éjszakáig. Ábel kiontott vére felkiált a vér gazdájához, az Istenhez, aki hallja ezt a kiáltást. Jézus a vértanú zsidó vérét is ontják, de ő nem kiált, ahogy Izajás proféta jövendőlte róla, amit Chagall gyermekkorában, a zsinagóga melletti iskolában héberül tanult meg. Nézzétek a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Nem kiált majd, és nem emeli föl a hangját. Ez a szerítség az a fehér hótakaró, amely befüdi és megváltja a világot. A hármas osztatú ortodox feszületek lábtartóján áll az üdvözítő, előtte pedig a földön a menóra, a hét ágú gyertyatartó lámpás, amely az égő csipkeboklot idézi, benne pedig a megnyilatkozó Istennel. Én vagyok, aki vagyok. Lehetetlen nem fölismerni, hogy a lámpáson át maga Isten virraszt, saját népe leghűségesebb tanújának halála fölött. A keresztnek, a fehér feszületnek egy fehér rétre támaszkodik. Nem, nem a sírbatétel, a depozíció segédeszköze ez, hanem Jákob ősatya létrája ez, amelyet álmából látott, hogy Isten angyalai föls alá járjanak rajta. Maga hűséges rabbi is szól róla az éjjel kíváncsi Nikodémusnak, de nála ez már az újjászületés ígéretéhez társul. Ezt a központi fehér feszületet, és ez fontos, az egész jelenet jobb oldaláról föntről egy fehérnél is fehérebb fénypászta világítja meg. Eszkatológikus látomás ez, amiről Izaiás álmodott. Ez a fölmenetel történik majd a végső idők világosságában. Rajta menjünk fel az Úr hegyére. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. A kép közepén álló nyugvópont körül forog a zsidók drámája, amit kisebb-nagyobb jelenetek mutatnak föl. A megfeszített feje fölött három próféta és egy próféta asszony próbál közvetíteni az alandúló gonoszság és a magasságbeli közt. Balról, vörös zászlókat hordozva, bolsevik ateista rohamoztak tör egy zsidó falura, láng csap fel a házakból, egyikét már a náci horog keresztel is megjelölték. Az ős káoszt a feje tetejére fordult ház jelzi, míg a házakból menekülők egy hajóba szállnak. Ez lesz Chagall sorsa is. 1939-ben a náci megszállás elől menekülve még Franciaországot is el kell hagynia. A keresztől jobbra fönn a mózesi kőtáblák és a Dávid csillag jelölte zsinagógából sárgás rőt lángok törnek az égbe, míg előtte egy férfi kétségbeesetten próbálja menteni a tűz elől a liturgikus kegytárgyakat. A kép balján alul egy zöldkabátos szakállas férfi viszi a Tóra szent írás tekercseit, testével óvva a zsinagóga tüzétől, még a jobb oldalon egy zöldruhás ember menekül septiben hátán egy nagy zsákkal. Köztük alul, a menóra mellett, számomra a legdrámaibb alak, egy anya szorítja arcához kicsin gyermekét, szinte már hallom Rákel panaszos sírását. Chagall fehér feszülete máig érvényes prófétai szó, de nem csak félrevert harangszó, hanem bátorítás is, hogy a legnagyobb, tegnapi és mai borzalmak közepete is, itt van, velünk van az Isten. A hívő ember ebbe kapaszkodik, és erőt kér hozzá, hogy merjen hinni a nagy ígéretnek. Ne félj, én veled vagyok. Ne félj, mert én megváltottalak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Zarándok központ nyílt a budapesti Ferenciek terén, melynek célja, hogy információs központ, szakmai, közösségi és lelkiségi tér legyen a zarándokok és a zarándoklatok szervezői számára. A Zarándok központ tegnapi megnyitóján Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, szükség van egy helyre, egy oázisra, ahol találkozhatnak a zarándokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét és működését, mondta az államtitkár hangsúlyozva, kiemelt vallás turisztikai cél, hogy egyre többen induljanak el a magyar zarándok utakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. Orbán Viktor miniszterelnök telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta a magyar távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke tegnap. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, hogy érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának kérdésében. Vladimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Az Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács úgy döntött, hogy jogi személyiségű alapítvány létrehozásával támogatja az Európai Parlamentben működő Patrióták Európáért frakciót, jelentette be Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján. Csizmadia László úgy fogalmazott, szembe kell nézni azzal az igazsággal, hogy Európa gazdasága tönkre lett, és a háború nem hozott eredményeket. Elmondása szerint a Patrióták frakciójának az a feladata, hogy a civil lakosság megbízásából olyan gazdasági, politikai kezdeményezések élére álljon, melyek elősegítik a háború befejezését, valamint tisztázzák az illegális és egyéb bevándorlás közti különbségeket. Már több mint 900 ezeren vettek részt a nemzeti konzultációban, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára Budapesten. A Főváros 16. kerületében megszervezett lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Hídvégi Balázs azt mondta, a kormány néhány hete azért hirdette meg a nemzeti konzultációt, mert Magyarország gazdaságpolitikai fordulóponthoz érkezett, és csak akkor lehet sikeres, akkor lehet képes növekedést elérni és fenntartani, ha gazdasági semlegesen kezeljük a nemzetközi kapcsolatainkat. Ennek érdekében a kelettel és nyugattal is kereskedünk, mert ez előnyös Magyarország és az itt élők számára, mondta. Végül az időjárásról, ma már többfelé szakadozottabb lesz a felhőzet, és több helyen süthet ki a nap hosszabb, rövidebb időszakokra, számottevő csapadék sehol sem várható. Helyenként élénk lesz az északnyugati szél, délután 1 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Reklám.
A 2 decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16:30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamara Kórus, Vox Eterna Kamara Kórus, Bajzát Linda, Hibai Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális képkeretek, fényképes ajándéktárgyak széles választéka a Fuji Fotócentrumban a Kisdobó tér 8 szám alatt.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szent évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Szent János Könyvesbolt és Kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak! Ma 2024. december 12-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta, a technikai munkatárs Fehér József. Az ő nevükben is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzést és útinformat hallanak, majd a napverse hangzik el. És ez nem lesz más, mint Babits Mihály, az Előkelő tél című költeménye. Ezután a Szentek szent életű emberek következik. És a mai alkalommal a guadalupei boldogságos Szűz Máriáról hallanak. 8 óra előtt elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért. Műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a szív egészségének megőrzéséről lesz szó a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezi. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha visszakanyarodunk egy kicsit az alapanyagokra az étkezés tekintetében, akkor itt ugye az olajok kapcsán emlegettük az omega-3 zsírsavakat, és akkor én rácsatlakozom, hogy halfogyasztás. Igen. Talán a magyar ember ilyenkor karácsony közeletével részesíti előnyben, pedig hát lehetőségünk lenne arra, hogy az év többi napján is gyakrabban fogyasszunk halat. Hogyan állunk ezen a téren?
Igen, hát sajnos mi magyarok nagyon rosszul, mert a statisztikák szerint évente 6 kiló halat fogyasztunk, az uniós átlag 24 kiló.
Hát itt még óriási ez az olló.
Így van, és ez a 6 kiló hal is inkább a karácsonyi ünnepekre koncentrálódik. Jó lenne a halfogyasztást beiktatni az étrendünkbe, ugyanis ugye alacsony a zsírtartalma, a fehérje tartalma kedvező, és az omega-3 zsírsavak, ami ugye a tengeri halakban van, a magyar halak közül a busa, pisztrán, kecsege az, ami tartalmaz omega-3-at.
És hogyha arról beszélünk, hogy konyha technológia, akkor pedig ugye nagyon fontos, hogy ezeket az általad is említett halakat milyen módon készítjük el, mert ugye azt szoktátok mondani, hogy a magyar ember mindent kiránt, és hát valóban ezek nagyon finom, ízletes dolgok, de amikor valamit mondjuk egy halat is rántjuk bőolajba, azzal nem biztos, hogy jót teszünk. Igen. Hogyan készítsük el?
A rántott ételekre azt szoktuk mondani, hogy 2 hétbe egyszer kellene csak fogyasztani, ugyanis ha ezt mi klasszikus módon készítjük el, tehát bőolajban sütöm, akkor sütéskor úgynevezett transzsírsavak keletkeznek, amik a szívünknek nagyon ártalmasak. Most már lehet kapni a meleg levegős fritőzőket, tehát abban nagyon jól el lehet készíteni, illetve ha nincs ilyen készülékünk, akkor a halat bepanírozzuk, tepsibe sütőpapírt teszünk, a sütőpapírt olajsprével megsprézzük, rátesszük a halat, és a hal felső részét is megsprézzük olajsprével, betesszük a sütőbe, 200 fokon egy olyan 15-20 percig sütjük, majd utána megfordítjuk, hogy a másik oldal is szép piros legyen.
És az imént már említettél alternatív köreteket, hogy nem mindig a krumplit kell választani, igen, hanem a rizsa, barna rizsa, bulgur, tehát vannak alternatívák.
Igen.
És hát azért, hogyha a karácsonyi ünnepkorra gondolunk, és nagyjából már itt majdnem, hogy egy menüt végigkövettünk, akkor a menü zárásaként ott van mindig a desszert, amik karácsonykor mindig nagyon kardinális, igen, mert elkezdjük sütni a mézes kalácsokat, és aztán jön a mindenféle édesség sok-sok cukortartalommal. Hát azt gondolom, hogy nyilván az, hogy nem sütünk, azt nem tehetjük meg. Sütünk, de ott is lehet kevésbé cukrosan, meg mértékkel a fogyasztás tekintetében?
Így van, tehát sok esetben a süteménynél a cukor mennyisége csökkenthető. Nyilván egy piskótánál nem, egy linzer tésztánál nem, de egy süteménykrémben sokkal kevesebb cukorral is el lehet készíteni, illetve szoktam javasolni a cukorpótlókat, amit az előbb is említettem, ez az por alakú eritrit plusz stevia keveréke, vagy gyümölcscukrot is föl lehet használni. Azt kell tudni a gyümölcscukorról, hogy kalóriatartalma ugyanaz, mint a cukornak, csak annyi, hogy a glikémiás indexe, tehát a vércukoremelő hatása alacsonyabb.
Nagyon fontos momentumokra hívtad fel a figyelmemet itt az étkezésünk kapcsán. Nagyon fontos ugye az étkezések száma. Azt javasoltad nekem, beszéljünk a csipegetésről, vagy arra, hogy lassan étkezzünk, alaposan rágjunk. Hát ez mindig elmondjátok, csak egy kicsit a világ mintha ehhez olyan túlságosan rohanó lenne, de azért jön a karácsony, amikor van idő egy kicsit hosszabban étkezni. Úgyhogy van remény?
Igen, én úgy gondolom, hogy a karácsony egy plusz kilók megelőzhetők lennének, hogyha ezek a csipegetéseket, a nassolásokat elfelejtenénk, ugyanis így rengeteg kalóriát veszünk magunkhoz, szinte láthatatlanul.
Túlesztük magunkat tulajdonképpen?
Igen, tehát ezekkel a nassolásokkal, igen. Karácsonykor is fontos az, hogy ötször étkezzünk, kisebb adagokat, ne az legyen, hogy végigkoplom a napot, és várom a szentestét, és akkor hirtelen ott sokat fogyasztok, mindent megkóstolok, mert ez nem jó. Fontos az is, hogy lassan étkezzünk, alaposan rágjuk meg az ételt, ez az emésztést segíti elő, illetve a tehetségérzet is így előbb alakul ki.
Elhangzott egészségügyi perceinkben a szív egészségének megőrzéséről volt szó, a helyes táplálkozás függvényében. Gyáni Emese dietetikust, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője kérdezte. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Most a várható időjárásról. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett inkább az erősen felhőség lesz a jellemző, sőt, estétől ismét terjeszkedik, vastagszik a felhőzet. Számottevő csapadék nem várható. Az északi északnyugati szél csak kisebb körzetekben élénkül meg. A csúcshőmérséklet 1 és 5 fok között valószínű. Késő estére -2 és +3 fok közé hűl le a levegő. És mire ébrednek azok, akik most kelnek fel? Békés Csaba 0 fok, Budapest -2, Debrecen 0, Győr -1, a Kékesen -3 fok van, Miskolcon 0, Napkoron -1, Paks 2 fok, Pécs 1, Sármelléken 2 fok van, Siófokon 3, Szegeden 2, Szolnok 0, Szombathelyen 1 fok van, Sátoraljaújhelyen -2, Ittegerben 0, és Jászberényben -2. A napi melegrekord 18,8 Celsius fok, Dráva Szabolcs szolgáltatta ezt az értéket 2017-ben, és gondolom minden egrinek megdobogtatja a szívét, hogy a napi hidegrekordot Eger tartja 1902 óta -24 fokkal kerekem. És jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás ma nem terheli a szervezetünket. Útinform. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Az M30-as autópályán Szikszó térségében az M3-as autópálya felé a 46-os és a 39-es kilométer közötti szakaszt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Egyébként országszerte borult, felhős, de csapadékmentes az idő. A látási viszonyok szinte mindenhol kielégítőek, egyedül Pest vármegyéből jeleztek kötfoltokat, ami csökkentheti a látótávolságot. És a tiszai kompok. A Tisza középső szakaszán Tiszacsege és Ároktő között az alacsony vízállás miatt még mindig nem jár a komp. A Csongrádi ponton hídon a javítási-felújítási munkálatok egyelőre befejeződtek, így az átkelés éjjel-nappal lehetővé vált. A Szamoson hosszú szünet után Szamossági és Porcsalma között ismét jár a komp. Kedves hallgatóink, útrakelés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!
A nap verse.
Babits Mihály, az előkelő tél. Olyan halk és hideg idő van. Halk és hideg. Halk és hideg. Hallani szinte suhanóban a gyöngyház égen a telet. Sejmesen száll ő rongyaink közt. Sejmesen száll ő rongyaink közt, s arcba legyez, bár semmi szél. Ó, láthatatlan, hűvös angyal, előkelő, gyönyörű tél. S a hó is itt lesz nem sokára, s minden egyszerre eleven. Aki rápillant ablakára, fehér apácák végtelen meneteit véli vonulni, s ki boltból az utcára lép, lágy fehér könnyek ostromolják kemény csomagjait, s szívét. Este felé kitisztul néha, a csillagok kilátszanak, s mint gyermekek állunk alélva egy nagy karácsonyfa alatt, amelynek ágát föl nem érjük, de gyertyás fénye ránk sajog. Gyertyásan és csúfolva néznek a karácsonyi csillagok.
Babits Mihály az Előkelő tél című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány bölcsész karára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Íris koszorújából, első regényét pedig A gólya kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, s elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa majd 19-ben egyetemi tanár volt, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
Szentek, szentéletű emberek.
Ezen a napon ünnepeljük a guadalupei boldogságos Szűz Máriát. Ismertetés az első beszámoló alapján. A hagyomány szerint 1531. december első napjaiban történt. Egy szegény, de nemes lelkű Juan Diego nevű ember, aki Kautitlenből származott, és bizonyos lelkiügyek voltak rábízva, mert a tlatilolkói szerzetesekhez tartozott, az egyik szombaton korán reggel szentmisére Tlatilolkóba indult. Amikor a Tepeyaknak nevezett dombhoz érkezett, már világosodott. A dombtetőn éneket hallott. Amikor az éneknek vége lett, bár senki sem járt arra, hangot hallott a domb felől. Kedves Juan Diego, szólt a hang. Ő rögtön abba az irányba ment, ahonnét a hívó hangot hallotta. Amint a domb tetejére felérkezett, egy úrnő állt ott, aki hívta, hogy menjen oda hozzá. Amikor eléje érkezett, látta, hogy az úrnő ruhája fénylik, mint a nap. A szűz mindjárt ki is nyilvánította előtte akaratát. Így szólt hozzá. Tudd meg, szeretett fiam, hogy én Szűz Mária, a mindenkor szeplőtelen szűz vagyok, anyja az igaz Istennek, az élet szerzőjének, aki mindent teremtett és fenntart, aki az ég és föld ura. Nagyon akarom, és forrón kívánom, épüljön itt ezen a helyen nekem templom, hogy fiamat Jézust megmutassam, kinyilvánítsam, és dicsérjem, hogy kiárasszam szeretetemet és anyai érzületemet, oltalmamat és védelmemet, mivel valójában a ti kegyes anyátok vagyok, a tiéd és mindenké, akik csak a földön élnek, mindazoké, akik szeretnek, akik keresnek, akik áhítattal és bizalommal segítségül hívnak engem. Itt letörlöm könnyeiket, és meghallgatom panaszaikat, megsegítem őket szorongatott helyzetükben, és enyhülést hozok nekik megpróbáltatásaikban. hogy pedig kívánságom teljesüljön, menj el Mexikó városba, a püspöki palotába. Mondd meg a püspöknek, hogy én küldtelek, mert azt akarom, hogy ebben a völgyben templomot építsenek nekem. Juan Diego nyomban el is ment a püspök házába, akinek neve Juan de Zumarrága volt, Szent Ferenc rendjéből. A püspök ugyan meghallgatta őt, de mintha nem hitt volna neki mindenben, s ezért ezt válaszolta, fiam, jöjj el újra, és ismét meghallgatlak. Majd gondolkozom, hogy mit kell tennem a kívánságoddal kapcsolatban. Másnap Juan Diego látta, hogy a királynő lejön a dombról. Odajött, és így szólt hozzá. Halljad, szeretett fiam, ne aggódj nagybátyád betegségével, vagy bármi más bajoddal kapcsolatban. Nem de én a te anyád vagyok? Nem de oltalmam és védelmem alatt állsz? Nem de én vagyok életed forrása és boldogsága? Jól tudod, hogy az én ölemben és karjaimban vagy. Vajon szükséget szenvedsz-e bármiben? Ne szomorkodj, és ne aggodalmaskodjál. Menj fel, kedves, a dombra, és azon a helyen, ahol engem láttál, és ahonnét szóltam hozzád, különböző virágokat találsz. Szakítsd le, és gyűjtsd össze ezeket a virágokat, aztán jöjj, és hozd ide nekem. Juan Diego elment, összegyűjtötte a virágokat, és az ég királynője elé vitte. Ő pedig tiszteletre méltó kezeibe vette azokat, majd Juan Diego köpenyére téve így szólt. Szeretett fiam, ezeket a virágokat vidd jelként a püspökhöz. Te az én küldöttem vagy, akinek hűségében megbízom. Szigorúan megparancsolom, vigyázz a köpenyedre, csak a püspök előtt nyisd ki, és amit viszel, mutasd meg neki. Beszéld el neki, hogy parancsom szerint hogyan mentél fel a dombra, és szedted össze a virágokat. Beszéld el, hogy csodálkozva mi mindent láttál, és így higgyen, és építse fel a templomot, amelyet akarok. Ahogyan az ég királynője megparancsolta, Juan Diego Mexikó város felé indult, örvendezve bízott abban, hogy minden sikerülni fog. Amikor belépett a püspökhöz, leborult előtte. Elbeszélte mindazt, amit látott, és amiért küldetett. Így szólt a püspökhöz. Uram, amit parancsoltál, teljesítettem. Elmentem az úrnőmhöz, az ég királynőjéhez, az Isten szülő Szűz Máriához, és mondtam, te jelet kérsz, hogy hinni tudj nekem, és templomot építs azon a helyen, ahol a szűzanya kívánja. Elmondtam neki, megígértem, hogy jelet viszek neked, amely igazolja az ő akaratát. Lám, meghallgatta kérésedet. Jó néven vette, hogy jelet kértél ahhoz, hogy akaratát teljesítsd. Megparancsolta, hogy ma, korán ismét jöjjek el hozzád. Akkor az egész város összejött, és látták a tiszteletre méltó képet, amely Juan Diego köpenyén keletkezett. Megcsodálták, Isten művének tekintették, és imádkozni kezdtek. Juan Diego halálosan beteg nagybátyja azon a napon meggyógyult, és elmondta, miként hívta segítségül a Szent Szűzet, akit a guadalupei boldogságos Szűz Máriának neveznek. Második János Pál pápa a guadalupei boldogságos Szűz Mária ünnepét 2002-ben rendelte el az egész egyház számára. A szentmisében így imádkozunk, Istenünk, irgalmas atyánk, te népedet Szent Fiat szentséges anyjának különleges védelme alá helyezted. Add, hogy mindazok, akik a guadalupei boldogságos Szűz Máriát segítségül hívják, az igazság és a béke útján mindig buzgó lélekkel munkálják a népek fejlődését, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Nyolc óra. Hírek a Szent István Rádióban. Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hibai Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.